Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. február 14-én sugárzott műsorát. Az 1956-os intézet tudományos tanácsadójával, Bak Jánossal beszélget Szarka László 56 örökségéről.
1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete a múlt év végén jelentette meg terjedelmes első évkönyvét, amely a közölt anyag dokumentációs és szakmai értékét tekintve egyaránt figyelemre méltó. Az évkönyv szerkesztőjével, Bak János történésszel, az intézet tudományos tanácsadójával beszélgetünk, aki 25 éven keresztül a kanadai Vancouveri Egyetemen tanított. Mindenekelőtt Litván Györgynek az 1956-os Magyar Forradalom hagyománya és irodalma című bevezető írását kell megemlítenünk, amely már-már rezignáltan veszi tudomásul az 56-os forradalom örökségéért folyó személyeskedő és szenvedélyes közelharc negatív hatásait, ugyanakkor mindezeken felülemelkedve és a szakszerűségre törekedve négy nagy irányzatot különböztet meg magában a forradalomban, és ennek megfelelően a forradalmat feldolgozó szakmai és kevésbé szakmai megközelítésekben, hagyományokban is. Mennyiben valóságos és mennyiben elméleti ez a felosztás, amely reformszocialista, nemzeti demokratikus, konzervatív és szélsőjobboldali irányzatokról beszél, és mennyiben osztja Bak János Litván Györgynek ezt az értékelését?
A Litván által fölrajzolt négy irányzat, amit ő is így emel ki, sokkal inkább a forradalom utólagos megítélésében bontakozott ki ebben a markánságában, mert hiszen a forradalom napjaiban ennél sokkal több irányzat is, és sokkal kevesebb irányzat is volt, mint ezt az intézet által készített olvasókönyvbe tavaly kiemeltük. A nemzeti egység azokban a napokban, amikor a szovjet beavatkozás fenyegetettsége alatt élt a éppen felszabadult nemzet, nem volt igazán megkérdőjelezve. Azt hiszem, hogy Litvánnak alapvetően igaza van abban, hogy kiemeli elsősorban a három lényeges politikai irányzatot, azt, amelyik a Nagy Imre köré csoportosuló egykori pártellenzékből egyre inkább a forradalom irányába tolódott, ezen belül is lehetne árnyalni. Nyilvánvaló valami módon, hogy Kádár Jánosnak már korábban is lehettek fönntartásai könnyűkatót táncba vinni elv alapján, míg, mint tudjuk, Losonci és Donát és a többiek az életüket is feláldozták Nagy Imrével együtt a forradalomért. Nehezebb megvonni a határvonalat a pártellenzék és az egyéb demokratikus erők között, hiszen azok közeli szimpátiával viselkedtek, szolidárisak voltak Nagy Imrével, ez Tildire és Bibóra ugyanúgy áll, mint a röviden néhány napra a politikai életbe visszakerült Kovács Bélára, de egy bizonyos valóban értékes és jelentős pluralizmus már kezdett kibontakozni, hiszen megalakult néhány jelentősebb párt is, vagy megpróbált újjá alakulni. A konzervatív irányzat kikristályosodása igazándiból csak megindul. Minnyájan inkább úgy szeretünk fogalmazni, hogy Mindszenty bíboros érsek körül kialakul hatott vagy hatott volna egy keresztény konzervatív irányzat, és ennek az irányvonala nagyon sokabban attól függ, hogy hogy olvassa az ember Mindszenty Józsefnek a november 3-i beszédét. Ennek a beszédnek az értelmezése ellentmondásos, és én gyakran úgy hiszem, hogy Mindszenty sokkal tovább ment a forradalom, ő által a csak szabadságharcnak minősített forradalom elfogadásában, de a fenntartásai nyilván jelentősek voltak, hiszen ismerjük pályafutását, gondolatait, és egy alapvetően konzervatív ember volt a szónak értékes és tradicionális értelmében. Hogy mennyire jelentkeztek már 56-ban azok a szélső jobboldalinak nevezhető ultranacionalista és nagyon durván antikommunista, antiszocialista nézetek, amelyek aztán sokkal inkább utóbb, és sajnos az utóbbi időkben színre léptek, ezt nehéz megítélni, mert mint Litván is mondja, ezek valószínűleg leginkább az utcai harcosok, a egy-egy kisebb-nagyobb gyülekezetben merültek föl, amiről elég keveset tudunk. Írásban erről minimálisan maradt fönt, és azt érdemes kiemelni, amit Litván is kiemel, hogy a forradalom utólagos megítéléséről szóló, valamennyire is értékkel bíró könyvek vagy cikkek közül konzervatív is alig van, ilyen szélső jobboldali meg csak inkább a személyes emlékezések körében tűnik föl. Ami azt hiszem, hogy Litván cikkéhez hozzáfűzhető, és itt persze az én biográfiám oldaláról könnyebben tehetem meg, hiszen a forradalom utáni évtizedeket külföldön éltem, le Európában és Észak-Amerikában, hogy az a tény, hogy a forradalom témáját, problémáját, emlékét elsősorban a nyugati baloldal különböző színezetei, szociáldemokratától, disszidens kommunistán keresztül, ortodox trockistáig vették föl, vagy ezt a, ha akarjuk, zászlót emelték föl, az azt hiszem nem sokat mond magáról az 1956-os forradalomról. Az elég sokat mond a nyugati baloldal 56 utáni, mondhatnánk pontosabban 56-68 közötti helyzetéről, útkereséséről és kríziséről. Azt, hogy őket ez érdekelte, hogy véletlen, megtalálták, mert megtalálhatták azokat az elemeket a forradalomba, amelyek arra utaltak, hogy egy valamiféle nem moszkovita, nem rendőri szocializmus alulról épülő szocializált társadalom, munkástanácsok, stb. Alternatívaként állítható lenne a szovjet blokkal szembe. Ezek az elemek, jelentőségük kétségtelenül nagy volt a forradalom alatt, az ő szemükben váltak centrálissá, és azt hiszem, hogy helytelen lenne, és itt majd, hogy nem egy kicsit polemizálnék, és Litván György nagyon-nagyon régi barátommal, hogy ha azt mondanók, hogy ezt helyesbíteni kell, ez idézőjelben hiba, ez idézőjelben egyoldalúság, nem a mi egyoldalúságunkról van szó. Az akkori európai és észak-amerikai politikai szcénának egy bizonyos fejlődéséről, az, hogy mi magunk mennyit foglalkoztunk 56-tal, a magyar emigráció, és hát annyira, amennyire lehetett idehaza, az kérhető számon magunktól, az, hogy egy Hannah Arendt, egy Raymond Aron, egy Albert Camus mit gondol és mit akar, ezzel valami mondom kicsit furcsa, hogy mi polemizáljunk. De hát azt hiszem, hogy ez kijelöli ugyanakkor, és ezt az évkönyv talán tükrözi, hogy azokat az elemeket természetesen a forradalomból, amelyiket aztán ez a nyugati közvélemény, és ennek megfelelően a társadalomtudomány fölvett, és egy kicsit kidolgozott, azokkal van, mondhatnánk így, kevesebb dolgunk, semmint azokkal, amelyekről elfeledkezett a maga látószögéből egyrészt, és a források hiányából másrészt.
Ugyanezt gondolom fölvethető a hazai recepció ügyében is, hogy itt valójában a hazai közegen belül vált a forradalom reformszocialista öröksége a legfontosabbá, mert hiszen más kilátás itt nem nagyon mutatkozott a 60-as és a 70-es években sem, mint ezt a hagyománynak ezt a részét vállalni és vinni.
56 örökségét, legyen az, ahogy annak idején hívták, revizionista, tehát a szocialista szisztémán belüli gondolkodás, vagy más évtizedeken keresztül ténylegesen csöndes lánként élt, és azt hiszem, hogy sokkal inkább nem differenciáltan, nem politikai részleteiben, hanem egy nemzeti élmény, a nemzet egykori önmagára ismerésének élményeként, hogy úgy mondjam, ablakba tett gyertyaként, és ablakba tett gyertyák nem differenciálnak azok között, akik elestek.
Vannak viszont olyan vélekedések, és maga Litván György is erre utal, hogy éppen az 56-os forradalom erőteljes baloldali és reformszocialista töltete miatt 89 után, és főleg az utóbbi 2-3 évben a forradalom folytatható hagyomány jellege egyre inkább megcsorbul, és erre rakódik rá a hivatalos ünnepnek ez az elidegenítő hatása is. Hogyan látja ezt ön, Bak János? Miként lehetne a forradalmi tradíciónak egy feldolgozott változatát valamiféleképpen mégiscsak nem puszta történeti tananyagként továbbadni, hanem valami többletet is megtartani ebben?
Én azt hiszem, ahogy ezt valahol egyszer Kende Péter barátunk mondta, hogy az nagyon rendben van, hogy ez történelemmé váljék, történelemmi tananyaggé váljék, hogy Istennek hála a politikai feladatai 56-nak ne legyenek a napirenden. Nincs napirenden a nemzeti függetlenség kérdése, ne legyen napirenden a rendőrterror megszüntetésének kérdése, ne legyen. Eznek ne legyenek napirendi, zászlót lobogtató ügyek, mint ahogy a sajtószabadság kiharcolása után nem kell már Landerer és Heckenasz nyomdáját lefoglalni. Nyomdát kell venni, sok pénzbe kerül, lehet, hogy nem lehet nyomdát venni, de amíg ez szabad, addig ez a lehetőség megvan. Úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen, sajnos, az ilyen patriotikus ünnepek rendezése. Fölül lehet-e emelkedni azon, hogy ennek milyen a politikai töltete, ördög se tudja. Tananyagként azt hiszem fontos tanítani 1956-ot, persze elsősorban úgy, hogy megmutatni, és azt hiszem, hogy ez nagyon lényeges, és erről kevés szó volt. A ma élő magyar emberek nagy része számára, mindenképpen a mai fiatalok szülei és nagyszülei számára élő, tragikus vagy heroikus emlékként ezt az emléket meg kell értetni, az egyéni sorsokat be kell ágyazni a köztörténetbe, még mindig viszonylag keveset beszélünk azokról, akik esetleg nem névvel nevezetten áldozataivá váltak a megtorlásnak, nem szükségképpen mindenki börtönben. Keveset tudunk azokról, akik pusztán kenyér és sorbálás közben haltak meg, mert halomra lőtték őket a jobbra-balra lövöldöző oroszok, vagy ávósok, vagy akárkik. És ténylegesen a pesti srácok, a fegyvert fogott felkelők, akik viszonylag kevéssé differenciált politikai fölfogással, de egy nyilvánvaló szabadság és függetlenség követeléssel harcoltak, és aztán, ha szabad így mondanom, visszasüllyedtek az anonimitásba, és nem teljesen érthetetlen módon ma mindenféle radikális irányzatnak hátterét tudják szolgáltatni, mert csalódtak, mert elszegényedtek, mert tönkremettek, mert megöregedtek bele. Mindenről azt hiszem, hogy lehet és kell beszélni, tragédia módjára is kell beszélni, nem úgy tragédiaként, ahogy a Kádár János gondolta annak idején, ugye, hogy ez a nemzetnek egy becsületfoltja, hanem éppen tragédiaként úgy, mint egy bukott szabadságharc, de példaként, és azt hiszem, hogy az is fontos megmutatni talán ünnepségen és tankönyvben mondjuk egyaránt, hogy éppen az a különleges jelentősége van 56-nak, hogy többféle elképzelés volt arról, hogy merre tovább, már ebben a néhány napban is, már voltak parlamenti pártok, munkástanácsok, közvetlen hatalmi szervek, voltak, akik a gyárakat visszaadták volna valamilyen bank, vagy valamilyen központi hatalomnak, voltak, akik ezt szövetkezetileg képzelték el, fölbontották volna a termelőszövetkezeteket. Tehát számos program létezett, és az, hogy ebben a térségben számos program létezik, és az nem egymással harcol, hanem egymással vitázik, és közösen harcol, hát ez egy nagy ritkaság, és nem lenne rossz újra látni.
Az évkönyv három részre oszlik. Az első részben tanulmányok, a másik részben dokumentumok, a harmadik részben pedig beszámolók olvashatók. Az előadások, illetve a tanulmányok közül rögtön az első Békés Csaba, az intézet fiatal munkatársa, a brit kormány magyar forradalomhoz való viszonyulásáról beszél, és az egyik végkövetkeztetése szerint az ENSZ-ben gyakorlatilag a nagyhatalmak szabad kezet biztosítottak azzal, hogy nem késztették az Egyesült Nemzetek Szervezetét valamilyen állásfoglalásra, de Békés Csaba leszögezi azt is, hogy egy állásfoglalás alig ha tudta volna megállítani a szovjeteket.
Nincs kezemben elég adat ahhoz, hogy Békés Csabával vitázzak, aki most azóta is egy fél esztendőt töltött Washingtonban, és ezt kutatja, és kiváló fiatal diplomáciatörténész az intézet tudományos titkára. De ma már a konszenzus egyre inkább az, és ezt a külföldi kutatók ugyanúgy kimondják, mint Csaba, hogy az ENSZ többet tehetett volna, föltétlenül többet tehetett volna, ha kevésbé van megosztva, hát itt a szuezi válság helyzete és a szuezi beavatkozása hát súlyosan esik latba, de meg kell mondanunk azt is, hogy az akkor még rendkívül jelentős, el nem kötelezettek blokkjának a szereplése sem lényegtelen, erről még fog kellenünk beszélni, és már sokan beszélnek is. Az volt egy gyenge pont, India, Indonézia, stb. Természetesen Jugoszlávia, hogy úgy mondjam, nyílt árulása, amelyik a Nagy Imréjék sorsával kapcsolatban egyre világosabb, és súlyosan alatba esik. Az, hogy az Egyesült Államok, ma már pontosan tudjuk, kormánya a forradalom első perceiben szinte biztosította az oroszokat az irányban, hogy itt a status quo elmozdítására nem törekszik, és azt hiszem, hogy teljesen hihető, hogy ezt amerikai gondolkodásba azzal tették, hogy megnyugtassák az oroszokat, és ezzel elkerüljenek egy agresszív viselkedést. Az oroszok ezt másképp olvasták, mondhatni helyesen olvasták, vagyis azt, hogy azt csinálhatnak, amit akarnak a Jaltán eldöntött hát felosztáson belül. Azt hiszem, hogy Békés Csaba is, aki most az amerikai anyagokat is megnézte, azoknak egy jó része publikálva is van, és hát a többi kollégánk, aki külföldi levéltárakba kutat, Litván György kutatott Franciaországban, most kaptunk egy anyagot Kanadából, az a második kötetben lesz. Az indiai anyag, amit átnyújtott az indiai kormány Göncz Árpádnak, azt is föl kell még dolgoznunk. Az azért ezt alá fogja húzni.
Nagyon érdekes, és az a motívum, amely több tanulmányban is fölbukkan, nevezetesen az 56-os forradalom kriminalizálása. Az a tény, hogy a Kádár kormány nagyon gyorsan megpróbálta a forradalmat és a forradalom közvetlen előzményeit bűntényként minősíteni, és ennek megfelelően bűnvádi eljárások tucatját, százait indította. Hegedűs B. András Petőfi körről, Őrsi Lászlónak a Tűzoltó utcai fegyveres csoportról szóló tanulmánya, de több más közlemény is ezt mutatja, hogy ez a motívum, ez a feldolgozásnak egy központi motívuma. Mennyiben vannak már feldolgozva a bűnvádi eljárások aktái, milyen tanulságokat és milyen meglepetéseket lehet ezekből kiolvasni?
Intézet egyik fontos feladata, és a beszámolók között erről részletesen hát számot is adunk, periratok begyűjtése, azok feldolgozása, indexelése valami olyan módon, hogy ez tényleg áttekinthetővé válik. Végleges, még nincs is egy tisztességes és megbízható listánk a forradalommal kapcsolatos vádak alapján kivégzettek, tehát a forradalom mártírjainak a nevével, az, amit annak idején felolvastunk a parcellában, majd a temetésnél, az egy nagyon időleges lista volt, Reiner János barátunk még félig illegálisan, illetve illegálisan kezdte el összeállítani. Az érdekes, azt hiszem, az lesz, amikor a periratok kutatása során a módszert tudjuk kicsit finomítani, ahogy ezek a perek készültek. Kétségtelen az ma már, hát ez közismert, hogy hogyan csúszott vagy lépett ugye a kádárista pártvezetés a több ok mérlegeléséből az egyre inkább egy ok mérlegelése felé, és az a trükkök, amivel a perek össze vannak állítva, ez néhány példával itt is szerepel, hogy mindig belevenni néhány olyan fiatal embert vagy középkorút, aki inkább a sodródók, a marginalizáltak közé kerül, akire rá lehet sütni a köztörvényes bélyegét, amely köztörvényes büntetett előítélet nagyon gyakran magában is politikai lehetett, nem tudom én, begyűjtéssel kapcsolatos, vagy előző tiltott határátlépéssel, vagy satöbbivel kapcsolatos. De mindig beletesznek ide-oda valahova egy értelmiségit is, akit aztán megpróbálnak úgy felépíteni, hogy ez a kapcsolat a Petőfi körrel, a Nagy Imréjékkel, az imperialistákkal. És akkor ez a konstrukció a perekben mindig nagyon érdekes. Más a jellege a régebbi nagy konstrukciós perektől, tehát a moszkvai típusú perektől, mint amilyen a Maortól, Rajkig, etc., ahol egyszerűen minden alap nélkül kitalált történetekről van szó, itt mindig elemeit kriminalizálják, pontosan helyesen. Mondja, mint ahogy olyant, hogy az élelmiszer szétosztása a lakosság között az lopás, amikor szabadságharcosok vagy akár egy kórház őrei téli kabátokat vesznek ki az ott tárolt kabátok közül, az betöréses lopás, a szocialista tulajdon megkárosítása, és aki fegyverrel a kezébe harcol, hát az gyilkosság kísérlete, stb. Tehát megpróbálják a politikai, valóban politikai összeesküvés, stb. Is csökkenteni, inkább arra, hogy azt mondani, hogy nem egyéb volt ez, mint csürhe. Ebből szempontból például nagyon érdekes egy kis megfigyelése, de egyik Baranya megyei levéltáros kollégánknak, aki ott hát ilyen kicsit statisztikaszerűen fölmérte és szociológikusan analizálta, hogy vidéken, egyébként bortermelő vidéken, ahol hát nyilvánvalóan ezekben a napokban sok minden történhetett, a nem tudom én perbefogott több száz esetből és a leírt számos tucat falusi incidensből, mondjuk így, valami két vagy három helyen van arról szó, hogy tényleg részeg emberek randalíroztak vagy támadták meg a pártirodát vagy valami, tehát minimális ezeknek a száma. Ugyanígy jellegzetes az, ebből a Baranya megyei tanulmányból kiderül, hogy nagyon régen szunnyadó nemzetiségi csoport ellentétek, telepesek és vábok között, cigányok, stb. A legritkább esetben kerülnek felszínre, itt ott felszínre kerülnek, ne hazudjuk ezeket le, természetes, hogy felszínre kerülnek, de nem ez a jellemző. Természetes, hogy aztán a büntető eljárásoknál ezeket emelik ki, és a lám-lám fehérkönyv módszerrel ezeket építik föl.
Rainer M. János Nagy Imre gondolati útjáról készített tanulmánya az évkönyvnek egy központi helyén szerepel, és tulajdonképpen a forradalom miniszterelnökének 56. november 4-től 57. április 14-én bekövetkezett Snagovi letartóztatásáig próbálja rekonstruálni azt a gondolati feldolgozást, amivel Nagy Imre megpróbálja helyére tenni azokat a dolgokat, amit a forradalom jelentett számára. Hogyan látja ön a Nagy Imre kép rekonstrukciójának jelenleg, melyek a legfőbb vitás kérdései, Nagy Imre korabeli dilemmái közül melyeket lehet feloldani, és melyeket nem lehet feloldani?
Nagy Imre feloldotta a dilemmát azzal, hogy vállalta a halált, amit számára teljesen nyilvánvalóvá vált, valószínűleg körülbelül a Snagovi letartóztatás előtt, abba hagyta ezeket a politikai följegyzéseket, elkezdett írni egy könyvecskét a saját gyerekkoráról. Azt hiszem, hogy ebben világossá vált az ő számára, hogy itt tovább politizálni ebből a szempontból nem lehet, itt lehet vállalni egy sorsot, azt vállalta, és ezzel minden dilemmát megoldott, ha úgy vesszük. Rendkívül érdekes az, ahogy egy Nagy Imre, aki ugye fiatalkora óta benn van a munkásmozgalomban, és hát viszonylag fiatalkora óta ebbe a zárt bolsevik pártfegyelmi világban, hogyan próbálja egyrészt ezt a párt mindenek előtt nevelését és sok évtizedes begyakorlását, részben illegalitásban, részben Szovjetunióban egyeztetni azzal, hogy saját magának is más a véleménye arról, hogy mit legyen Magyarországon, hiszen ezt láttuk legkésőbb az 53-as kormányprogramja és párt föllépése óta, és hát a forradalom alatti magatartása. És ez a két pozíció, ez állandóan csúszkál. Snagovi magányában, egyedül, elhagyva mindenkitől, visszaesik időnként a szövege, hihetetlenül, tragikomikusan, szomorúan marxista-leninista öleg bolsevik, akinek megint visszaesik ebbe a szóhasználatba, majd megint ki tud belőle lépni. Hát szóval a forradalom alatt is így történik, az első napokban elfogadja ezt a párton belüli és az oroszokkal, a szovjet küldekkel való hát manőverezést, majd hirtelen meglátja, vállalja, végigmegy az úton. Aztán megint megtorpan bizonyos mértékig azzal, hogy hagyja magát becsalni a jugoszláv követségre, ma már nyilvánvaló, hogy becsalták a jugoszlávok. Majd ott tiltakozásképpen megint az államférfi, megint a függetlenség morális harcosa. Majd ez az állandó harc benne, azt hiszem, hogy egy egész generációnak a történetét foglalja magába, és hát nem adatott meg neki, hogy ezt aztán öreg fejjel reflektálva megírhassa, mint ahogy megírták azok az öreg kommunisták, akik Hát nyugaton, akik elhagyhatták a pártjukat, a Semprúnok, az Italo Calvinok, a Howard Fastok, a Köstlerek, akik ezt föl tudták bontani és visszanézni rá, el tudnám képzelni, hogy egy öreg Nagy Imre ezt meg tudta volna tenni, de hát azért rendkívül jellemző az a ugye ebbe a világba való bezártság, hát amit évtizedek tréningje hozott, és Reiner János olyan mélyen megérti ezt a dilemmát, és azt hiszem, hogy ez nagyon szép, és ezért nagyon örülünk, hogy ő az intézetnek egyik vezető munkatársa, hogy aki ebből a távolságból, hiszen ő Nagy Imrével nem is találkozott, mi hát még úgy, ahogy ismertük az öreget. Ezt az iratokból, a szövegből, az írásból az ember fönnmaradt tanúbizonságaiból tudja rekonstruálni, szinte szűzkézzel, de annak a precizitásával és mély empátiával a szenvedő, tragikus, nevezhetnénk az irodalmi kifejezéssel a tragikus hős figuráját.
Mit emel neki a dokumentum közlések közül az évkönyv, az 56-os évkönyv szerkesztője?
Engem kettő ragadott meg személyesen leginkább. Az egyik Zólomi Lászlónak a visszaemlékezései, amikhez Göncz Árpád, aki neki cellatársa volt, írt bevezetőt, ahol egy katona ember a maga egyszerűségével mondja el, hogy mi történt a rádiónál, hogyan próbálták a nemzetőrséget szervezni, és van egy bizonyos naivitása az egésznek, ugyanakkor ez az egyenessége, ami a katona embert jellemzi, amit Göncz Árpád is aláhúz. A másik az egy nagyon furcsa darab, Standeszki Éva közöl egy Vamzer jelentés, tehát egy cella ügynöknek a jelentését Déri Tiborról, egy beszélgetésről, ami nem egy óriási történelmi eseményről szól, hanem valamilyen általunk alig ismert kis illegális folyóirat története.
Ebből az évkönyvből is kiderül, hogy az intézet nagy súlyt helyez a vidéki anyagok föltárására.
Legnagyobb mértékben így van. A szisztéma az, hogy begyűjtöttük a levéltári anyagot, erre egy több éven keresztüli Soros Alapítvány támogatással módunk volt. Ezek az anyagok most érkeznek be a Széchenyi könyvtárbeli külön gyűjteményünkbe, úgyhogy akkor fog lehetni szisztematikusan haladni, de már ezzel is a vidéki levéltáros kollégákkal kialakult egy olyan kapcsolat, hogy egyikük másukok az évkönyvbe is küldött be anyagot, nagyon érdekes, ilyen ezek között is a leghidegebb darabot szeretem legjobban, a Vas megye tanácsának távmondati könyvét, amit Feist kolléga küldött be, ahol egyszerűen, ahogy a telefonba bejönnek a jelentések, vannak leírva, ez a csontváz jellege az eseményeknek izgalmas. Ilyen lesz még sok. Persze a debreceni kollégák különösen aktívan dolgoznak, ott volt egy nagyon jó tanácskozás, Zalaegerszegen volt egy tanácskozás, azt röviden említjük a beszámolónkba, és hát reméljük, hogy most már a következő kötetben, a második évkönyv kötetben is előrelátok legalább 6-8 vidéki forrásközlést, és egy-két vidéki tanulmány is lesz. Én úgy remélem, hogy talán egy év múlva megérik a helyzet, hogy egy nagyobb konferenciát rendezzünk a 56 a vidéken témáról és átfogóan, mégpedig azzal a kérdés föltevéssel, amit megint Reiner Jancsi nevéhez fűződik, aki ennek az egésznek a, hogy úgy mondjam, vidéki forgatókönyvét összehasonlította a fővárosi valami, azt hiszem, hogy ha szabad úgy mondalom, forradalom történetileg is nagyon érdekes lesz a rendtartó forradalom a vidéken, ahol nagyon érdekesek a szövetségek, az elfogadása egyeseknek, és el nem fogadása másoknak.
Végül röviden, ha szólna néhány szót arról, hogy milyen újabb kiadványokat tervez az intézet, az 56-os intézet.
Az évkönyve szinte egyidejűleg jelent meg az 1986-ban tartott, még féllegálisan tartott, hát tulajdonképpen illegálisan tartott 56-os konferencia jegyzőkönyvben, és megjelent Várajai Gyulának a Tanulmányúton című kötete az emigráns diákmozgalomról. Jelenleg dolgozunk három olyan köteten, amit a Tudományos Akadémia Jelenkor Tudományi Bizottságával karöltve fogunk kiadni, ami az intézet nagy szóbeli
anyaggyűjteményéből készül, az Oral History Archívum anyagából készül, munkástanácsokról, az 56-os pártokról és fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. Befejezzük még idén a Petőfi Kör jegyzőkönyveinek kiadását, abból még kettő hiányzik, és hát előreláthatólag hamarosan összeáll a két munkában lévő nagy biográfia, egyrészt Maléter Pálé, másrészt pedig Nagy Imré, amin Rajner János dolgozik.
A Szabad Európa Rádió 1993. február 14-én sugárzott műsorát hallották. Az 1956-os intézet tudományos tanácsadójával, Bak Jánossal beszélgetett Szarka László 56 örökségéről. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.